Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Szeretettel és a közjavára meggyógyítani a világot. Ferenc pápa szerdai katekézise. 31 éven át a Szabadkai Egyházmegye élén Pénzes János püspök. Második rész. Szeretettel és a közjavára meggyógyítani a világot. Ferenc pápa szerdai katekézise. Napfényes nyári időben tartotta meg Ferenc pápa szerda délelőtt az általános kihallgatást az apostoli palota Damaszusz udvarán, ahol egymástól arányos távolságra mintegy 100 széken foglaltak helyet a hívek. A pápa az augusztus elején újrakezdett katekézi sorozatát folytatta, mostani 6. fejezetének a címe a szeretet és a közjó. A vezérfonalul választott bibliai ige a kenyérszaporítás története, amelynek során Jézus abból a kevésből kezdeményezi a csodát, amiük éppen volt. Jézus ekkor összehívta tanítmányait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet. Már 3. napja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, nehogy kidőjenek az úton. A tanítmányok megjegyezték, honnan szerezzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget jól lakassunk? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? 7, felelték, és néhány apró halunk. Erre meghagyta népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és odaadta tanítványainak, tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak. A kenyérből még 7 kosár maradékot is összetettek. Akik ettek, voltak vagy 4000 férfiak, az asszonyokat és a gyerekeket nem is számítva. A világjárvány mindnyájunkat sújta, amiből csak akkor tudunk kijönni jobban, ha mindannyian együtt keressük a közjót. Ellenkező esetben rosszabbul jövünk ki belőle, kezdte katekézését a pápa. Sajnos közben részérdekek is felbukkannak, például, akik ki akarnak sajátítani lehetséges megoldásokat, mint a vakcinák esetében. Mások megosztást szítanak gazdasági, politikai előnyökért és konfliktusokat gerjesztenek. Ismét másokat nem érdekel a többiek szenvedése, a maguk útját járják, ők Pontius Pilátus hívei, mossák kezüket. A világjárvány és az abból fakadó társadalmi-gazdasági válságra adott keresztény válasz a szeretet, főként Isten szeretete, amely mindig megelőz minket. Ő feltétel nélkül szeret bennünket, amire nekünk is hasonló módon kell válaszolni. Tehát nem csak az enyémeket szeretem, családom és barátaim, hanem azokat is, akiket nem ismerek, az idegeneket, akik szenvedést okoznak, vagy ellenségüknek tekintenek. Ez a keresztény bölcsesség, Jézus bölcsessége, a keresztény szeretet legmagasabb foka, az ellenség szeretete, ami nem könnyű. Ez egy művészet, amit meg lehet tanulni, és tovább lehet javítani. Az igazi szeretet termékenyé szabaddá tesz, mindig táguló jellegű. De nem csak bővülő jellegű, hanem magába fogadó is, hiszen némelykor egy-egy simogatás többet ér meg annyi érvelésnél, tette hozzá szabadon a pápa. A szeretet nem korlátozódik 2-3 személy, barátok vagy család kapcsolatára. Továbbá magában foglal polgári és politikai kapcsolatokat, beleértve a természettel fennálló kapcsolatot is. Minthogy társadalmi és politikai lények vagyunk, a szeretet egyik legnagyobb kifejeződése a társadalmi és politikai kifejeződés, amely döntő jellegű az emberi fejlődés és bármilyen válság kezelése számára. Tudjuk, mondta a pápa, hogy a szeretet termékenyé teszi a családokat és a politikát, lehetővé téve,
una civiltà dell'amore,
hogy a szeretet civilizációját építse, hogy Szent Hatodik Pál fogalmazta szívesen, követve Szent II. János Pál pápa tanítását. E sugalmazottság nélkül felülkerekedik az önzés, a közömbösség és a leselejtezés kultúrája, annak az elvetése, ami nem kell, amit nem szeretünk. Ferenc pápa ennek kapcsán elmesélte a találkozását egy házaspárral a kihallgatás előtti körbejárása során, akik az imáját kérték már korosabb, fogyatékos gyermekükért. És ti mit csináltok? Kérdezte tőlük. Kísérjük és segítjük őt, felelték a szülők. Ez a szeretet, foglalta össze a pápa. Egy család egész élete a fogyatékos gyerekükért. A politikai ellenfeleink szerintünk politikai fogyatékosok, bár az Isten tudja, hogy azok-e. Nekünk szeretnünk kell őket, párbeszédet kell folytatni velük, és építenünk kell a szeretet civilizációját, ezt a politikai társadalmi civilizációt, az egész emberiség egységét. Ezzel szemben áll a háború, a megosztottság, az irigység, a családi háborúk, ám a szeretet mindent áthat. Ha valaki csak a saját érdekét keresi, akkor önző, de nem esebb, ha sajátját megosztja mindenkivel. Az egészség is egy közjó. A társadalom akkor egészséges, ha mindenki egészségéről gondoskodik. A vírus nem ismer határokat, kulturális és politikai megkülönböztetéseket, éppen ezért akadály, határ és megkülönböztetés nélküli szeretettel kell legyőzni. Ez a szeretet képes társadalmi struktúrákat teremteni, amelyek inkább megosztásra indítanak, semmint versenyre, inkább a legsérülékenyebbek befogadására, semmint a leselejtezésre. Amikor szeretünk, amikor a kreativitást, bizalmat és szolidaritást teremtünk, akkor születnek kezdeményezések a közjó érdekében, akár kisebb csoport, vagy nagyobb, akár nemzetközi közösség szintjén. Amit családban, kis faluban, városban, vagy nemzetközileg teszünk, az mind ugyanaz. A mag csak egyre növekszik és növekszik, amíg gyümölcsöt hoz. Az irítség ellenben vég nélküli harcra vezet, hangsúlyozta a pápa. Ha a koronavírusra adott választ az önzés vezeti, akár egyéni, akár közösségi szinten, akkor lehet, hogy kilábulunk a járványból, de nem az emberi és társadalmi válságból. Éppen ezért ajánlotta a pápa, hogy az egészséges, a befogadó, igaz és békés társadalmat ne homokra építsük, hanem Jézus intelmét követve a közjó sziklájára. A közjó ugyanis szikla, közfeladat, nem csak szakértőké. A pápa Aquinói Szent Tamásra hivatkozott, aki szerint a közjó előmozdítása az igazságosság követelménye, amely minden állampolgárt érint. Minden állampolgár felelős a közjóért, a keresztény ember számára pedig küldetés. Ahogy Szent Ignác tanítja, mindennapi erőfeszítéseinket irányítsuk a közjóra, mert ezáltal kapjuk és terjesszük Isten dicsőségét.
Purtroppo la politica spesso non gode di buona fama.
Sajnos a politika nem örvend mindig jó hírnek, folytatta a pápa. De ez nem jelenti azt, hogy minden politikus rossz lenne. Ám ebbe a negatív képbe nem szabad belenyugodni, hanem tényekkel kell megmutatni, hogy igenis lehetséges a jó, kötelességtudó politika, amely az emberi szemét és a közjót helyezi a középpontba. Az emberiség történetében számos jó politikus volt, akik ezt az utat követték. Lehetséges, hogy minden állampolgár, aki közös társadalmi és politikai feladatot tölt be, ezen etikai elvek jegyében jár el, és azt társadalmi politikai szeretettel élteti. A keresztények főként a világi évek hivatása, hogy erről tanúskodjanak, és azt a szeretet erényén keresztül gyakorolják is. A pápa végül ezt a társadalmi szeretetet hangsúlyozta ismételten, ugyanis a közjó gyakorlása mindenki hozzájárulását igényli. Ha mindenki odaadja magát, ha senkit nem hagyunk ki, akkor megújíthatjuk kapcsolatainkat közösségi, nemzeti, nemzetközi szinten és összhangban a környezetünkkel. Ekkor még a legkisebb gesztusaink is az Isten képását jelenítik meg, mert az Isten a szeretet hármassága, mert Isten a szeretet,
Dio e amore,
ahogy János apostol, a szeretet tanítvány megállapítja. Az Isten szeretet, és a segítségével meggyógyíthatjuk ezt a világot, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa. Harmincegy éven át állt a Szabadkai Egyházmegye élén Pénzes János püspök. Ferenc pápa elfogadva 77 éves Pénzes János püspök korhatár miatti lemondását a Szabadkai Egyházmegye élére kedden annak eddigi általános helynökét Slavko Vecserin atyát nevezte ki. A kinevezett püspök bemutatása után most felidézzük Pénzes János eddigi püspök életútjának második, befejező részét, ahogy azt Pater Horváth Árpád jezsuitának, a Szívújság főszerkesztőjének elmesélte a Püspökség a Bácskában címmel 2018. júniusában megjelent írásban. Így hangzik a kérdés. Melyek voltak a legnehezebb tapasztalatai püspöki szolgálata alatt? A legnehezebb évek talán mindjárt az elején voltak. Fiatal voltam, a 40-es éveimet jártam, és nem nagyon számolt velem bárki is, hogy éppen én leszek az új püspök. A kalocsai érsekségtől való elszakadás óta én vagyok a délvidéki Bácskában az első magyar származású főpásztor, pedig a katolikusok többsége magyar errefelé. Volt ellenállás, de ne csak nemzetiségi alapon. A magyar papság részéről is eléggé nagy volt az elvárás, sokan elégedetlenkedtek. Aztán háború is volt, a legsötétebb napok a 90-es évek elején. Úgyhogy mindez a feszültség engem nagyon megviselt, de kaptam orvosi segítséget, és vinni tudtam az egyházmegyét. Volt itt hivatalos római vizitáció, hogy minden rendben megye a püspökségen, de aztán végül a Vatikán úgy látta jónak, hogy maradjon minden a régi felállásban. Voltak időszakok, amikor nagyon ment egyféle lobby munka, hogy a Szabadkai Egyházmegyének legyen segédpüspöke, aki elsősorban a horvát nyelvű híveket látna el. El kell mondani, hogy a segédpüspök szorgalmazását Szabadkán a magyarok kezdték el, amikor még horvát volt itt a püspök. Hogyan látja elődei munkáját? Kérdezi Horváth Árpád jezsuita. Lelkipásztori szempontból mind a két elődöm, aki a kalocsától való elszakadás óta tevékenykedett főpásztorként, odaadó szolgálatot végzett. Közvetlen elődöm Zekanovics Mátyás volt Szabadka első püspöke. Sokan tisztelték és szerették a magyarok közül is, mert igazi lelkipásztori karakter volt. Szinte minden nap misézett és gyontatott a székesegyházban. Elődje Budanovics Lajos volt, a Magyarországtól elszakított Bácska apostoli adminisztrátora. Kalocsán tanult, igazi úriembernek tűnt itt mifelénk. A kommunizmus érkezésével az egyházmegye 17 papját megölték, roppant nehezek lehettek azok az évek is. De meg kellett tanulni a nehézségekkel együtt élni és úgy nézni, hogy lehetőleg minden jó legyen. És melyek voltak a legszebb évek? Hangzik az újabb kérdés. A 16 évet, amit Horgoson töltöttem plébánosként, azt hiszem szépnek lehet mondani. Minden évben volt házszentelés az egész faluban. 1973-ban 832 házat szenteltem, majd a végén 1989-ben, amikor megválasztottak püspöknek, már 1430-at szenteltem. Január 7-től március végéig tartottak a házszentelések, minden szabaddá tehető időm erre fordítottam. Nem csak a falut, hanem a szállásokat is megszenteltem. Rengeteg elsőáldozó és bérmálkozó volt akkoriban, százasával. Nagyon sok volt a munka, de bírtam, és szerettem is a papi életem. Főpásztorként egy kissé máshogy állok a bérmálkozáshoz, mint az elődjeim. Részben a betegségre való tekintettel, részben mivel több plébánia áttért az évenkénti bérmálkozásra, kértem Magyarországról 6 préposti és 6 apáti címet, ezeket kiosztottam azoknak a papjaimnak, akiket megbízok azzal, hogy menjenek az egyházmegyékben bérmálni, plébániákat látogatni. Ezeknek az egyházi címeknek köszönhetően tulajdonképpen úgy jelennek meg ezek a küldöttjeim a bérmáláskor, mintha püspökök lennének, a fejükön püspöki süveg, a kezükön gyűrű. Persze én is megyek bérmálni, az idén is 26 helyre, de csak 3 évenként járom körbe az egész egyházmegyét. Milyen a viszony a szomszédos magyar és a horvát püspöki konferenciákkal, hangzik az utolsó előtti kérdés. A horvát püspökkal ülésekre mindig meghívják a szabadkai püspököt, ő képviseli a itteni horvát népet az anyaország felé, és én mindig el is megyek Zágrába megfigyelőként. Magyarországon is gyakori vendég vagyok, ha csak tehetem. Részt veszek minden új magyar püspök szentelésén, és Leányfaluban a 2 évenkénti lelki gyakorlaton, amelyet a magyarul beszélő püspökök számára szerveznek. Tulajdonképpen nagyon jó a viszony mindkét irányba. A magyar kispapjaink mind Magyarországon kezdik a teológiai tanulmányokat, a horvátok Horvátországban, ha csak máshogy nem kérik. Fontosnak tartom azonban, hogy a magyar kispapok is megtanuljanak jól horvátul, és hogy az egyházmegyénk horvát papjai is legalább értsék valamelyest mi nyelvünket. Sokan közülük igyekeznek is magyarul beszélni. Az a helyzet, hogy több horvát pap képes legalább a misét olvasni magyarul, de sokan meg is tanulják a nyelvünket úgy, hogy több évet szolgálnak magyar vagy 2 nyelvű plébánián. Az utolsó kérdés így hangzik. Szerbiában mi a helyzete a szabadkai egyházmegyének? A Szent Cirill és Metód nemzetközi püspöki konferenciához tartozunk. Ez magában foglalja a szabadkai, a nagybecskereki püspökséget, a szerémségi egyházmegyét, a belgrádi érsekséget, a keresztúri exarchátust, a görögkatolikus hívek számára, a pisztinai püspökséget, a szkopjei görögkatolikus és a római katolikus püspökségeket, a bári érsekséget és a kotori püspökséget Montenegróban. Ezek közül azonban a szabadkai egyházmegye a legnépesebb, a többinek együtt éve sincs talán még annyi híve sem, mint Szabadkának. Ennek a több országot magában foglaló püspöki konferenciának jelenleg a szomszédos nagybecskeleki főpásztor Német László az elnöke. Úgy néz ki, hogy hamarosan sikerül kialakítanunk egy központot a nemzetközi konferenciánk számára, mégpedig Újvidéken, ami ugyan a szabadkai egyházmegyéhez tartozik, de nem püspöki székhely. Újvidék Vajdaság autonóm tartomány fővárosa, igazi nagyvárossá nőtte ki magát, ahol többségében szerbek laknak, de van itt egy plébániánk nem messze a belvárosi plébániánktól, a Szent Rókus. Ebbe a kis templomocskába már csak mintegy 15-20 ember jár misére vasárnaponként. Most itt alakítjuk ki a nemzetközi püspöki konferencián központját, amihez majd ez a templom is tartozik. Emlékezik a Szívújság cikke, Pénzes János szabadkai püspök 31 éves főpásztori szolgálatára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.